Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Álljon le minden olyan cselekvés, amely az erőszak hullámot táplálja, és ami azzal a veszéllyel jár, hogy a Közel-Keletet még nagyobb háborús konfliktus felé sodorja. Hangsúlyozta Ferenc pápa a Szentpéter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa kijelentette: imával, aggodalommal és fájdalommal követi az utóbbi órákban érkező híreket az izraeli helyzet súlyosbodásáról, az Irán részéről indított beavatkozást követően. Mint mondta, a szívekhez szóló felhívást tesz az erőszak leállításáért. Senkinek sem szabad mások létezését fenyegetnie. Az összes nemzet inkább a béke oldalán sorakozzon fel, és segítsenek az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy két államban éljenek egymás mellett biztonságban. Ez a mély és törvényes vágyuk és joguk. Két szomszédos állam, hangsúlyozta Ferenc pápa. Minél előbbi tűzszünetet szorgalmazott a gázai övezetben, valamint határozottságot a tárgyalások megkezdéséhez. Az Európai Uniós intézmények vezetői és a NATO is elítélte az Izraelt ért iráni támadást, és önmérsékletre, valamint a helyzet elmérgesedésének megelőzésére szólítottak fel. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a közösségi oldalán közzétett üzenetében indokolatlannak és példanélkülinek nevezte Irán támadását Izrael ellen, és arra szólította fel az iráni vezetést, hogy haladéktalanul hagyjon fel az ellenségeskedéssel. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő európai tanács elnöke üzenetében azt írta: mindent meg kell tenni a regionális helyzet elmérgesedésének megelőzésére. Telefonon egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az izraeli külügyminiszterrel. Szijjártó Péter a közösségi oldalán közölte, hogy Yisrael Katz miniszterrel áttekintették az éjszakai támadás alapján kialakult helyzetet. Biztosítottam kollégámat, hogy Magyarország szolidáris Izraellel és az izraeli emberekkel, egyúttal egyértelművé tettem, hogy határozottan elítéljük az országot ért támadást, írt a bejegyzésében a tárca vezető. Az európai parlamenti választáson június 9-én arról döntünk, hogy háborút vagy békét akarunk, mondta az Európai Uniós ügyek minisztériumának parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Zsigmond Barna Pál azt mondta: a brüsszeli vezetés súlyosan háborúpárti. Brüsszel mai urai ugyanis a háború folytatását akarják, ezért folyamatosan háborúpárti ötletekkel állnak elő. Ennek is köszönhető, hogy egyre több tagállami politikus emel szót amellett, hogy a fegyvereken túl katonákat is kellene küldeni Ukrajnába, tette hozzá. Meddig hallgat még Gyurcsány Ferenc DK elnök és Karácsony Gergely főpolgármester a Lánchíd felújítása során eltüntetett 1,5 milliárd forintról? Kérdezte Hidvégi Balázs, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltjének kampányfőnöke a közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs azt mondta: a kormányzati ellenőrzési hivatal legfrissebb jelentése egy olyan korrupciós szisztéma működtetésére utal, ahol a híd felújítására szánt közpénzt egy fedőcégen keresztül tüntették el. Hozzátette: a jelentés világosan bemutatja, hogy a hidat felújító cég teljesen indokolatlanul utalta át ezt az óriási összeget a szóban forgó cégnek, ahol azt az azóta letartóztatásban lévő két ügyvéd azonnal készpénzben felvette. Szuveneritásunkat azért kell megőriznünk, mert az senki másnak nem fontos, jelentette ki a Terrorháza Múzeum főigazgatója a Tranzit választások éve, változások éve című tavaszi konferencián megtartott előadásában. Schmidt Mária a közösségi médiában élőben közvetített Világok harca, milyen lesz az új korszak című előadásában, történelmi áttekintést adva az elmúlt időszak meghatározó eseményeiről azt mondta: évszázadok óta az a kérdés, hogy ki lesz Európa ura. Végül az időjárásról. Hétfőn az ország déli felén derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon is több órás napsütés valószínű a változó felhőzet mellett, de ott délutántól fokozatosan beborul az ég, és szintén délutántól egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatar is lehet. Az ország délkeleti felén erős lesz a délnyugati szél. Északon, északnyugaton ezzel szemben az északnyugatira forduló szelet csak záporok, zivatarok körül kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között alakul. Az északi határ mentén lesz hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
Mindenhol a hegyeken és a völgyeknek mélyén, az egész délvidéken és Júdeának táján, Benjamin napföldjén, Jeruzsálem környékén visszatérnek juhaim, hogy megszámláljam őt újra.
Az Úr így szól hozzánk, hívjatok, csak kérjetek, és én már
Sebed majd én köszönbe, eltörlöm minden vétkedet, mikor hozzám visszatértem. Én szerzem néked meleg, örömmel töltelek be, ezután majd ajkadról nem fogyhat el az ének.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A fényes hét a kispapok számára szünet. Mindenki hazalátogathatott, illetve természetesen felkeresheti rokonait, barátait. Így a mai adást ezúttal Budapesten rögzítjük, mindazonáltal mégiscsak kispapokkal, hiszen mai beszélgető társaim Vukás és Jan Lengyelországból, akiket a hallgatók már az elmúlt évekből jól ismerhetnek, ugyanis az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumtagjaiként korábban szerepeltek már a Gaudetében, most pedig missziós idejüket töltik mindketten Budapesten. Ennek tapasztalatáról beszélgetünk ma Jan Briska és Vukás Uri kispapokkal. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt. Alleluja.
A feltámadás után Jézus megjelenései egyre inkább előkészítették az ő mennybe menetelét, illetve az ő nagy missziós parancsát. Most, hogy ti kint vagytok a gyakorlaton, itt vagytok Budapesten, mit jelent számotokra ez a fajta küldetés úgy, hogy alapvetően missziós papoknak készültök? Ad-e valami különleges érzést ez?
Hát az elején szeretném említeni ez a tényt, hogy ahhoz, hogy ide kerültem Magyarországra, nem volt az én döntésem, hogy nem én döntöttem, nem én választottam ez az országot. Ugyanakkor nem én választottam gyakorlat helyét, hanem előjáróink, és azt hiszem, hogy ebben már kicsit gyakoroljuk engedelmességet, vagy ezt, hogy ahova meg vagyunk, el vagyunk küldve, ott elsősorban keresünk Jézus Krisztus, Istent, az ő vele való kapcsolatot is, és ilyen szempontból nekem nagyon segít ez a ilyen mód, hogy ilyen módon ez történik, mert tényleg sokszor szeretni mind dönteni az életemről. És most húsvét nyolcadában vagyunk, és azt gondolom, hogy látjuk ugye, hogy apostolok Jézus Krisztus feltámadása után nem értették, mit történt. Ugye szétszóródtak, hogy félelemben voltak, és én sokszor nem értem, miért ide jöttem, miért ide küldött engem az Úr, de keresem, elsősorban keresem őt itt, ahol vagyok, vele való kapcsolatot, és nap mint nap kérdezem magamtól, mit keresek itt, és mindig valahogyan kapok választ, hogy imádságban vagy tényeken keresztül mindig szól hozzám, hogy ő van, és egyre jobban láthatom az ő akaratát az életemben, hogy nem igazából én döntök mindenről, hanem ő.
Igen, az szerintem nagyon fontos, amit Lukás mondta, hogy nem mi döntöttünk, vagy nem mi választottunk ki ezt a helyet, ezt az országot. Ahogyan az evangéliumban is szerepel ezt a mondat, hogy Jézus mondta, hogy ő választotta ki a tanítványokat, és ő küldött el, nem a tanítványok, Jézus. És ez valahogy mindig segít abban látni, hogy igazából ki ezt a busz, ezt a kocsi, nem tudom, hogy fogalmazunk, összehasonlítsunk irányítja, mert az ember igazából az utasnak számít ilyenkor, bár is tűnik, hogy nem olyan nagy szerepe van ebben az egészben, ugye, látszólag is tűnik néha. De szerintem nagyon is fontos az, hogy magában egyfajta kimozdulás abból az életből, ami szemináriumban van egy olyan hétköznapi élet, amelyikor inkább a tanuláson alapszik, nem csak, de az is abban bőven sok van. És akkor ez picit más helyzet, más a körülmények, és egy olyan önmagában más ország, más helyzet, amikor kell kilépni a saját kultúrából, saját megszokott életből, az már sokat segít látni abban, hogy hova akár minket kivezetni.
Egert és Budapestet összehasonlítva, mi a jobb, illetve mi a rosszabb a két város tekintetében, ugye elkerültetek most Eger városából?
Nehéz összehasonlítani ezeket a városokat, mert teljesen más városok, ugye Eger turista város, sokkal kisebb, mint Budapest főváros, és én az Egerben 6 évet töltöttem És valahogyan világos, hogy közelebb áll hozzám, mint Budapest, mert itt csak hetedik hónapja vagyok. És mindkettő város nagyon szép és nagyon tetszenek nekem. Kis zárójelben mondhatom, hogy ahol vagyok, mert kis Szentteréz plébányán vagyok, ott Kerepesi úton. Ott nagy záj van, mert nagy forgalom ott van, és sokszor ez zavar például. Eger sokkal csendesebb város. Én csak ennyit szeretném mondani, hogy igazából mindkettő város nagyon szép, és szeretem sétálni, nézni várost, de engem zavar ez a nagy záj. Én inkább ilyen vagyok, hogy szeretem menekülni városokból, szeretem kirándulni hegyekben, erdőben, azért szerintem amiatt nem teljesen jól érzem magad ilyen szempontból, hogy ott, ahol lakom, egy nagy záj van.
Tehát igazából gondolom, hogy nehéz összehasonlítani mindkettő, amit Lukás mondtál, hogy hát a város mérete az sokat teszi. Egyébként Eger ez olyan város, amely talán manapságban divat van rá, hogy 20 vagy 15 percen belül mindenhová lehet írni. Egyébként mivel a szemináriunk Egerben, a belvárosban van, szóval az tényleg lehetséges voltól kezdve, ugye az iskola, hát hivatalok, meg orvosi rendőrt, meg minden közel van, 15 percen belül lehet odaírni. Hát világos, hogy Budapesten, ha 15 percen belül csak a legközelebbi busz vagy villamos állomáshoz lehet írni, szóval az picit más. De gondolom, hogy hát mindkettőnek város hangulata is más.
És ez a te plébániád itt a Haller utca, Mester utca sarkán, ez pedig a...
Páli Szent Vince plébánia.
Páli Szent Vince plébánia.
Ez nagyon, hát lehetne mondani, hogy olyan lidu szent van, amely, aki kalandos, és az a plébánia valahogyan is kalandos, sokféle szempontból. Olyan különböző kihívások vannak itt, hogy hogyan lehetne is igazából megszólítani itteni embereket. Nagy konkurenciunk van, mert ezért nem kevés templom van is. Közelében, az bizony picit mondom, de az igaz, hogy a városban az mindig úgy van, hogy az emberek oda mennek, nem biztos, hogy ahol a legközelebb, hanem ahova a legjobban tetszik. Hát világos fontos, hogy mindig tápláljanak az, ami a legfontosabb, szóval találkozhassanak a Jézussal. Viszont sokszor lehet látni itt olyan, lehetne úgymond fogalmazni egyfajta nyomorúságot. Nem gondolok arra, hogy hát egyik vagy a másik ház úgy néz ki, mint ahogy nincs fejlődítve. Inkább elsősorban ez, amelyet Ferenc pápa fogalmazta, hogy olyan periféri terület. Körülbelül sok ember tényleg templom szembe látik, de soha nem tette oda alapot. És ez elsősorban ezek után talán, hát Plébános úr is néha gondolkodja arról, hogy hogyan lehetne az megoldani, hogy azon is jöjjenek a templomba, akit nem hétköznapokban látogatnak, vagy vasárnapos.
Igen, nem egyszerű ez a szituáció. Tényleg sok a templom, ugye itt, ahogy világváros lett egy 100-150 éve Budapest, akkoriban kezdtek el egyre több templomot építeni, és tényleg itt tulajdonképpen a város központ és a külváros határán, most ahol így itt vagyunk. Én is emlékszem néhány évvel ezelőtti látogatásom, ugye itt közel van a szívkórház, jártam ide a templom mellé, ugye van itt egy könyvtár, raktár is, illetve ilyen liturgikus meg egyházi könyveket lehet itt átvenni, és amikor jöttem ide, én is emlékeztem, hogy bizony itt elég sok furcsa alak megfordul, itt van egy hatalmas nagy park, és mindenféle karitatív tevékenységet itt lehetne végezni, mert bizony ez a külvárosból ide a perifériákról egyre inkább bejövő tömeg hát erősen igényelni. Nem egyszerű helyzet, az biztos. Talán tudnátok akkor így ennek kapcsán arról is beszélni, hogy ezzel kapcsolatban, vagy bármi más ilyesmi dolgotok a kapcsolatban, mik azok a feladatok, amiket itt Budapesten csináltok. Hát ugye nagyjából ráláttam arra, hogy Egerben 2 éven keresztül mit csináltatok, ugye évfolyamtársak voltunk, de hogy itt Budapesten, most már ahogy ugye Vukás említettet, 7 hónapja itt vagytok, hogyan éltek, mit csináltok, hogyan segítitek elő a missziónak az ügyét.
Hát igen, a misszió talán elsősorban az, hogy emberekkel legyünk, odahol vannak. Azért néha ki kell mozdulni, nincs fált közben, amikor ember be van zárva, úgyhogy biztonságos helyzetben van, akkor az el kell hagyni néha a plébániát is. Itt a közeli időben is egy olyan misszió, adventus működik, katolikus misszió, amely elsősorban annak a küldetése, hogy megszólítsák, ami már beszéltünk, ezek az emberek, akik nem szokták járni a templomban. Illetve most három vasárnapon át, a húsvét után fogunk hirdetni Budapesten belül egy néhány futír, olyan forgalmas helyen lehet minket vasárnap találkozni. Fogunk evangelizálni, énekelni, hirdetni az, amit legjobban láttunk és tapasztaltunk a mi életünkben, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez egy olyan dolog, amely segít minket is, nekünk is, látni elsősorban, hogy Isten van, és cselekszik, és nekünk az is segít, illetve ez a tapasztalatunk is tovább adjunk az embereknek.
Én csak hozzáfűznék, hogy nekem jutott ez a feladat, hogy járok iskolába tanítani. Ez őszinte mondom, nem egyszerű feladat, mert református gimnáziumba járok, de vannak ott katolikusok, és nekik hittanórát tartom. De mondhatjuk, hogy ez tényleg missziós terület, mert látszik, hogy ezek a fiatalok egyszerűen nem járnak templomba. Szüleik se, csak keresztények, de csak papíron, úgy mondhatom. És tényleg nehezen szólítani őket, mindig ezt próbálok valahogyan nekik hirdetni Jézus Krisztus, de ez nehéz feladat, ez látom. De tényleg most húsvét időben vagyunk, húsvét időben, és ami Jánek említette, ez ebben a lendületben megyünk terekre vagy utcákra, és három alkalommal fogunk ott imádkozni egyház imával, reggeli dicséretet tartani, ott testvérek általában saját tapasztalatáról beszélnek, hogyan az ők életükben, hogyan feltámad Jézus Krisztus. És például most megragadva alkalmat szeretném is hallgatóinkat meghívni katekizisre, mert Egerben most indulnak el, ott második János Pál pápa missziós központban, ha jól tudom, április 22-én, 19 óra, akkor kezdődik, és ez a hétfőn csütörtök lesz katekizis, és őszinte mondom, hogy hívlak benneteket, mert tényleg ezáltal lehet kicsit jobban látni magunkat, a mi valóságunkat, a mi életünknek értelmét, és szeretettel várunk titeket.
Talán csak látkozom ahhoz a meghíváshoz, mert egyház megyénk belül ezért néhány helyen is, nem csak Egerben, hanem a Sátoraljá új helyen Miskolcon, most április 8-án indulnak el ezek a katekezések. Miskolcon Minorita templomban, Sátoraljá új helyen Szent István király Riványánál. Szóval igen, tényleg szeretettel hívunk. Ha valaki még kíváncsi lenne, akkor honlapon devan.hu, ott található egy olyan összefoglalás, és olyan erős meghívás ezekre a katekezésekre. Mi ezért itt is vagyunk, és mehetünk evangelizálni, mert ezen a katekezésen keresztül Isten érintette minket, és sokat segített. Szóval másképp nem tudjuk hát kifejezni az Istennek, mint tovább adni az, amit kaptunk.
Mint apostolok mondhatni ezt, hogy úgy állandóan úton vagytok, és így a missziót csak ugyan abszolút élitek, hogy így mondjam. Vukás, te ugye hazabeszéltél elég erősen, mert neked a közösséged Egerben van.
Igen.
És Ján, te pedig amúgy itt vagy Budapesten közösségben? Segíts!
Ebben az időszakban igen, mivel alapvetően Magyarországon Miskolcon járok közösségben, ezért nem, az nem annyira közül Budapesthoz.
De most akkor
ezért itt. Ezért most igen, így a Kíványán is lehetőségem van a közösségbe járni, és inkább most itt vagyok a közösségben is.
Hát ugye az utazás nyilván az így hozzátartozik a misszióhoz, meg a csoporthoz tartozáshoz. Ugye említettem a bevezetőben, hogy ilyenkor hazamehetnek a kispapok, ugye utaznak, neósok közül talán ti laktok a legközelebb, bár azért nektek is több órát vesz igénybe, hogyha hazamentek, hogy így mondjam. Mentek-e most Lengyelországba, vagy máskorra van időzítve az otthoniak meglátogatása?
Legközelebb, ha leszámítjuk magyarokat, mert a szemináriumunkban vannak magyarok, azért ők a legközelebb laknak. De igen, én hálás vagyok, mert általában kétszer-háromszor évente mehetek haza. Utoljára karácsonykor voltam, egy hétig. Most nem mentem, de hétfőn megyek egy hétre, most húsvétkor.
Igen, innen nyilván a priványásra tenni Valván, karácsonykor voltam otthon, a 24-én is vigyáját tudtam ünnepelni családommal, amely az is nagy szívélmény volt nekem, mert utolsó pár években nem mindig volt lehetséges. Igen, hát az utazás, igen, Mihály is, hát úgy tűnik a térképen, hogy nem messze, sajnos ezért, mert vannak hegyek közöttünk, és ez volt másik határ, az, akár, az amiatt is az utazás olyan, hogy összehasonlítva, hát vízből az picit mondtam, de ezek a fiúkkal, aki Amerikába utaznak nyáron, hát nekem néha haza kell menni 12 órán át, de hát örömmel mindig ember megy haza, és ott pihen, akkor mindig nagyobb örömmel is megy vissza.
Ugye Poznan és Varsó, ha jól emlékszem a városaitok.
Nem, Poznan és Krakó.
Krakó, bocsánat.
Azért nekem sokkal közelebb tényleg. Busszal én 6,5 órát megyek.
Most a felvétel napján hallhattuk az evangéliumot az Emmauszi tanítványokról. Van-e a ti számotokra olyan evangéliumi vagy szentírási részlet, amely lángra lobbantja a szíveteket, ami serkenti a missziós buzgóságot így húsvét után, ugye úgy, mint ezeknek az Emmauszi tanítványoknak?
Ha már említettél mai evangéliumot, akkor én említem mai Szentleckét, mert tényleg, amikor reggel voltam Szentmisén, és hallottam ez a Szentleckét, akkor nagyon érintett engem, mert emlékszünk, hogy Péter és János mennek templomba imádkozni, ott volt egy béna koldus, és olamizsnát kért tőlük, és Péter mit válaszolt neki? Mondta, hogy aranyom nincs, ezüstöm nincs, de amim van, ezt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. És nekem ez nagyon fontos mondat, mert látom, hogyan Péter tényleg feltámadt Krisztusban hit. Az a hit érinted engem, hogy hitte abba, Szent Péter hitte abba, hogy feltámadt Jézus Krisztus mindenre képes, hogy neki van hatalma minden fölött, és ez érinted, hogy én kérjek Istentől, kérjem ilyen hitet, hogy tudják úgy hinni, és ezt továbbadni az embereknek, mert ez a Jézus Krisztus missziós parancsa minden kereszténynek szól, és ez a küldetésünk, hogy Jézus Krisztusról beszéljük többieknek, mert ez a akarata, hogy minden ember ismerje meg Jézust, és ez nekem fontos mai napon.
Hát igen, a Szent Pál mindig kiáltotta, hogy jaj, nekem, ha nem hirdetnék az evangéliumot, és valahogyan ezt a felhívást én is érzem néha erősebb, főleg amikor egy ilyen időben vagyok, időszakban vagyok, amikor nincs kifogásom, mert tényleg most emberek között vagyok, a szeminárium, illetve ez picit olyan, hogy hát nem vagyunk itt teljesen bezárva, mert nem erről van szó, de úgy talán ez a közvetlen lehetőség az evangelizációra talán picit kevesebb van. Itt viszont fordítva, ez az igazság, hogy talán ahhoz, hogy az ember misszionárius legyen, ezért nem kell Afrikába menni, hanem elég is a szomszédokhoz néha bekopogni. Ami viszont ugye a legnehezebb is, az is tapasztalom, hogy ugye a szomszédben, oda, ahol a hétköznapi élet van, ahol éppen vagyunk, ott misszionáriusnak lenni talán többször nehezebb. De illetve gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy mindenki érezze ezt a meghívást az evangelizációra, akár pap, nem pap, kispap, úgy lehetne mondani átlagos ember, akár Pista bácsi, akár Mári néni, akár nem tudom, hogy 16 éves volt, vagy 99, teljesen mindegy, mert mindenki meg van hívva az evangelizációra, és ez nagyon fontos tovább adni az, amit mi kapjunk az egyházban, mert igazából egyház ezért létezik, hogy evangelizáljon, és ezért mindenki meg van hívva az evangelizációra, nem csak azok, akik az idézőjelben, mert ez nem igaz, szerintem profi módon foglalkoznak, mert ilyen nincs, az evangelizáció az vízi, aki továbbítja az Isten úrit, és ez a legjobb evangelizáció mindig, szóval ez az időszak, ami most van, talán jobban minket buzdít ahhoz, hogy evangelizáljuk.
Kívánom, hogy ez az evangelizáció csak ugyanolyan legyen számotokra is, amivel meg tudjátok hívni az embereket, akik távol vannak, hogy lángra lobbantsátok az ő szívükben is azt a szeretetet, ami a feltámadás után az apostolokban meggyulladt, az emmauszi tanítványokban. Hajrá, fiúk, nyomjátok, és várunk vissza titeket majd az Egri Egyház megyébe.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét. Észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.eghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az Egri Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium gyakorlatán lévő kispapjai, Ulrich Lukás Bernárd és Ján Priska Marek voltak műsorunk vendégei. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Balog Gyula, Gyöngyös felsővárosi plébános hivatás történetét ismerhetik meg. A riporter Pap Ildikó.
Azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha egy-egy mozaik vagy puzzle darabot kiragadunk egy egész képből, mert az nem mindig tükrözi az egész képnek a lényegét. Én most mégis ezt teszem, Gyula atya, amikor ezt a beszélgetést elindítom. A te életedből egy apró kicsi mozaik darabkát szeretnék most itt megemlíteni, amiben úgy gondolom, hogy benne van mindaz, ahogyan én téged látlak emberként, lelkipásztorként. Ez a történet még az ózdi plébános éveidhez kötődik. Az akkori sekrestyésed mesélte, ugye? Egy plébános meg egy sekrestyés elég szoros kapcsolatban szokott lenni egymással, sok mindenről beszélgetnek, és hát szóba került az is, hogy kellene már egy új cipőt venni. A régi is, lyukas is, befolyik rajta a víz, a plébánosnak a cipője, úgyhogy vettél egy új cipőt, büszkén mutattad a sekrestyésnek, hogy lám-lám, itt van ez az új, és milyen jó. Aztán eltelt egy-két hét, és újra a kopott régi cipő volt a lábadon. És megkérdezte a sekrestyés, hogy hát Gyula atya, hol van az új cipő? És valami olyasmit válaszoltál erre, hogy tudod, Józsi, másnak sokkal nagyobb szüksége volt erre a cipőre. Ez az a kis történet, ami úgy gondolom, hogy hűen tükrözi azt, ahogyan te a papságodat, függetlenül beosztásoktól, rangoktól, akár elismerésektől élted az elmúlt évtizedekben. Ez a kis történet, amiben benne van az ember szereteted, benne van a másokra való odafigyelésed, az, hogy valóban életté kell váltani a Jóistennek a szeretetét, ezt te még gyermekkorból, a családodból hozod? Mi az, ami megosztható a családodról?
Nem mondom, hogy szegény családból származok, mert édesanyja mindig mondta, fiaim, amíg van egy falat kenyér, addig nem vagyunk szegények. Tehát az mindig megvolt, még több is jutott. Szóval az életükbe azért láttam. Tehát nálunk etnikumnál nincs a falu a mai napig sem, de mindig megjelent úgynevezett etelnéni, aki minden héten jött, és csak annyit mondott, édesem, Irénkén van valamit. És édesanyám adott. Édesanyám is ilyen lelkületű volt, csak azért megjegyezte, mint férfi, hogy te figyelj, azt mondja, már ez a etelléni már kétszer járt a héten nálunk. Azt mondja, jó, majd a Jóisten megadja nekünk. És anyám mindig ebben élt, még a papám is fölvette ezt a ritmus. És hagyta is, hogy a etelléni kapjon. Még volt egy nagyon szép szokásunk, az egész falujé volt ez a szokás, hogy a Szent Antal szobor előtt, mindig itt volt a templom, kis falu volt akkor, és volt egy üres asztal a Szent Antal szobor előtt. És ott mindig vittek kenyeret. Valaki oda tett egy kenyeret, és más nem vitte el, csak az, akinek kellett. Én titokban tudtuk, hogy ki az, aki elviszi. Nem volt szociális háló, meg ilyesmi, tehát ő tényleg rászorult. És többször volt édesanyám, amikor kisütötte a kenyeret, még akkor háznál sütöttünk, hogy kisfiam, szaladj már el. Egy ilyen cipó nagyságú volt az egész, és lehet, hogy ott maradt úgy a lelkembe ez a dolog, hogy a Jóisten megőrizte a szociális érzéket bennem. És akkor nem egyszer én vittem el a Szent Antal szoborhoz a kenyeret, és tettem le. Na tehát én már erre nem emlékeztem, amit te elmondtál nekem, de köszönöm szépen.
De volt egy ilyen történet. Igen. A Jóistennel való kapcsolatod is gyermekkorból származik, onnét indul?
Igen, tehát vallásosak voltak, szüleim együtt gyakoroltuk a keresztény életet. Ott a vasárnap szent volt, és mindnyájan fiúk vagyunk, tehát lány nem született, engem annak várt édesanyám, de nem az.
Hányan vagytok testvérek?
Négyen, még ők élnek, szüleink már nem élnek. Az természetes volt, hogy bátyáim is minisztráltak, ők idő után kikoptak, kamaszok lettek, én is minisztráltam, és a vallásos lelkület az ott volt. Tehát éppen másnak is olyan napokban mondtam, hogy én nem úgy láttam apámat, hogy elment húsvétkő időben jónni, ő a tehette havonta. És ami példa volt előttem, az, hogy ő letérdelt a gyóntatószék előtt, és úgy készült, még ott a sorba várt. Tehát, hogy nagyon, tehát úgy havonta meggyónt a család. Úgyhogy az egy ünnep volt, a hónap első vasárnapja együtt ebédeltünk. És utána sokszor jutott eszembe, olvastam Márton Áronnak egy följegyzését, hogy amikor bevonul, nem tudom, jubileumi püspökségében ünnepelt valami jubileumot, vonul be a templomba, és a szülei még éltek. És ajándékba vittek neki egy szülői házról egy makettet. megállt a püspök Márton Áron, és azt mondta, hogy na ez az a ház, ahol én megismertem Istent, ez az a ház, ahol mindig hallottam, hogy van valaki fölöttünk, itt tanultam meg a munka becsületét, és folytatta tovább Márton Áron, és akkor úgy rácsodálkoztam Márton szavain, hogy valami hasonlót én is találtam gyerekkoromban már otthon.
Te is így nézel akkor a besenyszögi házra, megvan még a házatok?
Eladtuk már. Nincs meg, hát megvan a ház maga, megvettél valasit. Hát egyszerű 60-as években épült ilyen kockaház volt, és tesóim kaptak házat, vagy építettek, kispórolták, összekeresték, hogyha a család összefogott. Én nem mondogatta sose édesanyám, meg édesapám, hogy legyél pap. Ministráltam naponta kétszer, se volt esti mise, nem csak én voltam, akkor volt 20 minisztrása, fiú, sok fiú. Templom körül is, talán ebből nőtt ki az, hogy most jelenleg még vagyunk négyen. Ernő már meghalt Zajszernő, de öten voltunk még, akik papnak készült, egy mi papnak készült.
20 minisztráns fiúból 5 pap lett.
Igen, lett, mondja Ernő már meghalt.
Abban
még
az időben.
Azt is összeszámoltam most, hogy készültem veletek való beszélgetésre, hogy, vagy hogy megosztom az életemet, hogy Isten mindig úgy szeretett, hogy mindenhol támadt papi hivatás. Tehát összeszámoltam, 10 hivatás mögött voltam ott, mint plébános vagy lelkipásztor.
Na végignézzük ezt az életutat. Úgyhogy azt mondod, hogy az alapokat, azokat megkaptad a szüleidtől, láttad azt a nagyon mély hitet, ami...
A család ima is nagyon erős volt. Tehát azt, ha otthon voltunk, akkor mindenki ott imádkozott, ha nem, akkor aki otthon volt. Tehát föl sem fogtam talán, amikor kicsi voltam, még csak nagyon viharos idő volt, és édesanyám elővette a szentelgyertyát, ezt mellett, hogy ma már megmosolyognák, letette a földre, leültünk, és akik ott voltunk, imádkozunk most apátokért, mert ő most kaszál. Akkor még nem volt TS. Tehát ezek akkor talán föl se fogtuk, csak most, amikor az ember már lelkipásztorkodásban van, még most látja a családoknak a...
Hogy ziláltságát.
Igen. Hogy mit is kaptam én ajándékba.
A papi hivatás gondolata az mikor kezdett érlelődni benned?
Lehet, hogy csak mozaik kockákat tudok említeni, ami utólag állt össze, hogy ez a papi hivatás felé vitt. Egyrészt szeretem minisztrálni, még ami a minisztráláshoz hozzátartozott, akkor még hagyományos kis falu volt, betlehemezni jártunk karácsony előtt, örömmel voltunk ott, reggel 6:30 volt az első mise, hát ma kérdez még egy gyereket, hogy föl kell 6:30, hogy elmenjen a templomba. Ez is ott volt. Utána az egyik káplán atya kezdett úgy velünk foglalkozni, hogy tanított harmóniumozni, mert kántor meghalt, és a nagyobb fiúk, akik ott minisztráltunk, és egyszer csak úgy elejtette, hogy ahogy közeledtem a 8. felé, hogy nem jó lenne esetleg egyháziskolába menni. Mert még addig nem volt senki a falunkból egyháziskolába. Megszólított, így kerültem a piaristákhoz. Kecskemétre. Ott is éltem a diák éveimet, ott is szerettem misére menni, tehát reggel leengedtek a reggeli stúdium alatt, ha valaki szentmisére ment. Ott volt egy nagyon jó lelki atyám, a Szójköldön, aki káplánként volt a piarista templomban, a piarista végzettségű tanár volt. Ő hozzájártam rendszeresen gyónni, ezt megőriztem. És amikor úgy vége felé jártam a gimnáziumnak, akkor összefutottam egy atyával, aki ott volt kisegíteni szülőfalomban nyáron is. És emlékszem, hogy egy ilyen tanácsot adott, hogy lehet, hogy többet kéne imádkozni, és akkor kialakult bennem, hogy kimenőről a piaristáknál, 4. voltam akkor, egy-két percre betérdelni a templomba is, útmutatást kérni, hogy mit akar. De ebben valószínűleg vele segített a 2 év katonaság is, mert utána elvittek a szeminárium elején rögtön, és 2 évig. Ott meg láttam már az életet. Sok jó emberrel is találkoztam ott, lentibe voltam. Meg találkoztam olyanokkal is, akik is, talán kisiklott az életük, és talán már abból vissza akartak fordulni, amikor tudták, hogy teológusok vagyunk, voltunk ott ketten abban a században, és elkezdtek kérdezgetni. Ilyen spontán leültünk is. Akkor már úgy erősödött bennem, hogy na hát ez egy életre szólóan is, ha az ember kikerül, találkozhat ilyen emberekkel, vagy talán ez kellene, hogy jelentsenek az emberek, hogy közelebb vigyem őket Jézushoz.
A szeminárium éveire hogyan emlékszel vissza?
Hát az nagyon különleges volt. Csak azért is, hogy a gyakorlati lelkipásztorodás mindig érdekelt is. Lehet, hogy abból olvastam legtöbbet. Teológiai, szerettem a teológiát is. De ott az első évben a lelki vezetőnk Feri atya volt Tomka. Ott sokan voltunk, hála Istennek, és akkor felsőbbeknek Váradi atya volt a prefektusa, az elsőseknek csak a Feri atya. Ő mint fegyelmi előjárós idézőjelben, mert azért csak ők összehangoltak a tanáratyák, és a lelki vezető is volt, és ott találkoztam először, amikor az ember úgy kutatott, hogy hogyan lenne minél gazdagabb az Istennel való kapcsolatom. Nem is azt mondanám, hogy rögtön a fokolára, azt sem tudom, mi az, hogy fokolára, zárlat volt, határzárat, nem lehetett behozni. De Feri atya volt kint tanulni, és mindenféle mozgalmat meglátogatott, mint vallásszociológus is. Ő csak ennyit mondott, hogy talán a lelki életünkben segített az igeélés. Ami nem új, hát aki keresztény, katolikus Bibliát ismeri, az mindenki tudja, hogy élni kéne az Isten igéjét, de hogy megélni a napi eseményekbe. Akár ott egymás között a kispapok felé a szeretetet. Vagy a szeretetnek azt a módját is kipróbálni, ami a legnagyobb az kézés mindig, ha meg kell halni a testvérért. És ez nagyon szépen úgy, ez a Szentléleknek a dolga volt, hogy nem egyedül voltam, már többen is voltak, akik ugyanezt próbálták úgy megélni a lelki életükbe, és mindig adódott egy ilyen váratlan pillanat, emlékszem, hogyha mondhatom.
Persze.
Egy hogy... ilyen vizsgálőti napon az ember mindig izgul, hogy hányat nem nézett még át, és emlékszem, Veres Árpád atya szólt, hogy le kéne hordani a krumplit, mert meghozták Szabolcsból a pincébe. Nos, ez délután 4-5 óra felé, és hát miután már lelki programok vannak, már tanulásra sincs idő, és még talán volt, vagy 2-3 tétel. És ezt Isten csodájának éreztem, hogy itt jön a hiszek a szeretet elejében. Tehát, hogy Isten a szeretet. És akkor lementünk, mert hát olyankor már mindenki izgul, és legtöbb azt mondják, nem, mert vizsgai időszak van. De az bevállalva lemente, és emlékszem, hogy ha jó Isten, amikor másnap kihúztam a tételt, hát az első részéből húztam, amit már tudtam, már megtanultam. Tehát az utolsó 2-3 tételt, abból is tudtam volna valamit, mivel átnéztem, de még arra akartam időt szánni, és itt is jelzést kaptam Istentől, hogy az igének, meg a Szentírásnak én ereje volt. És ott jött ez, hogy mit a szemináriumi évek, hogy akkor már behatolt a kis közösségeknek a szelleme a szemináriumban. Nyáron már sok-sok élményt szereztünk. És ott elkezdtünk, ilyen ima csoportok születtek meg. Ez nem csak a fokolár, hát nem, még fokolárt nem is nagyon akarnám mondani, mert annyira csak az igeélés volt, hogy mit jelent, ha éljük az evangéliumot. Hát a Spiri atya, Kovács Püspök atya volt, és ő is punktázott, elmékedett, és hogy ne annyi legyen csak, hogy szép gondolatokat mondom, ha ezt hogy váltom életre? Úgyhogy én nagyon sokszor összhangba hoztam az akkori napi igét, amit még külön választottam magamnak, meg a Püspök atyának a gondolatait, és nagyon gazdag napokat hozott. És ennek a kiserélése az az érdekes a fukár lelkiségben, és hogy nekem mit adott az Isten igéje, és mondjuk neked mit adott. És ezt megosztani.
Megosztani egymással.
A közösségi lelkiségnek ez a titka. Nem negatív értelemben mondom most a kifejezést, mert van az individualista kereszténység, nagy bőjtben is így vagyunk, hogy bőjtölök, nem eszem, nem nézek tévét, ez jó dolog, de a pozitív az kéz is pedig, hogy elkezdek szeretni. És szeretetből élem a bőjtöt is.
Hát igen, nem csak a lemondás, hanem a jó cselekedetek ugyanúgy hozzátartoznak a jó.
Igen, na és na, ez egy nagy lépés jelentett, hogy közösen néhányan voltunk, hogy na, szálljunk rá időt vacsora után, amikor van ott a punktáig, még egy jó fél óra is. Osszuk meg. Na, itt kezdtem megsejteni, ami majd később azonosult be, hogy a fokolár lelkiség innen, ez volt a második lépés. A közösségi lelkiség, meg a egyháznak a szíve, lelke, a közösség. A pünkösdi esemény példása mondja, hogy ott nem csak a apostolok kapták meg a szent lelket, ott voltak a világiak, meg akik Jézus körül csoportosultak, és azt jelenti, hogy ma az egyházat így képzeli el az egyház tanítása. Hogy közösség is, és közösségbe kaphatnánk sok-sok kegyelmet. Én mindig szoktam mondani, hogy vasárnap nem az, hogy kötelező, meg alá kell írni. Ez csak egy adminisztrációs dolog. Lehet, hogy van, ahol nevelő hatással is van a gyerekekre. De az, hogyha örömtölt el, hogy együtt imádkoztatom, megéletem azt az egységet, amit pünköskor. Egyrészt az igén keresztül tanít, ott van az eukarisztikus Jézus, aki egyét tud tenni bennünket. Ezt most kezdjük fölfedezni a egyházon belül is. Na és ez vezetette utána nyilván a papi évemben is, hogy bárhová kerültem, amennyire jobban megismertem a mozgalmat, az mindig segített, hogy fölfedezzek, mi mondom, az egyháznak a gazdagságát is. Egy mozgalom se maga erejéből született. Egyházban mindenhol ott, mindig ott vannak ezek a kincsek. Bármelyik mozgalmat lehetne most említeni. És így láttam meg én is ebbe, hogy amikor már lehetett a határokon túljutni, akkor már az ember forrásokhoz is eljutott, és megismert az ember, hogy ez a, hogy mondjam, nekem ez adott egy nagy kincset, amikor papokká váltunk, hogy ezt vigyük tovább, amit a szemináriumban éltünk, az legyen a szabadnapunk közös, legyen a nyaralásunk közös, de azzal a Jézusról, aki benned is működik, és bennem is működik. Hát a kölcsönös szeretetben. És ez teremt meg egy új papságot, ami sok-sok olyan hibától megóv, amiben ha egyedül vagyok, és nincs társam, akkor lehet, hogy megingok, vagy ha nem is ingok meg, akkor nincs annyi öröm bennünk. És amikor köztünk van Jézus, mert ezt jelenti, hogy köztünk van, te benned is működik, én bennem is működik, és ez köztünk van, és ha én most se csinálok nagy reklámot a mozgalomban, nem tagadom, most már nyíltan lehet róla beszélni, de nem, a szeretetre mindenkit meghívok, meg arra is, hogy a kölcsönös szeretetre is. De munkatársakkal szoktunk beszélni, hogy nem az a lényeg, hogy van egy kávézónk, meg van egy kincstárunk, hanem aki jön, kivel találkozik. A kincstári tárgyakkal, vagy pedig a szeretettel. Ebben nagyon együtt vagyunk, és nem tagjai mozgalomnak. De én bennem, az én szívem ezzel van tele, hogy csak így érdemes paposkodni, és itt tényleg a papi közösség az egy óriási segítség. És hogy mondjam, a vágy ott van minden papban. Most tartottam egy továbbképzést a Debreceni Egyház megyébe, fiatal papoknak, akik állt az utolsó 10 évben. Hát olyan erősen ott volt bennük, hogy csak azok voltak, akik jól is ismerik egymást, 10 évben szentelődtek, és bátorítottam, hogy amit most elindult bennetek, hát fiatal papok vagytok még, de ápoljátok ezt az egymással való kapcsolatot. Örülök, amikor az érsekatya is ezeket mondja. Csak nyilván ez nekem úgy tapasztalatom, hogy csak lelki alapon lehet, miért találkozunk. Van abban a játék minden, tehát a nyaralás alatt, 2 hét alatt. És ez a szemináriumban érintett meg, majd később nyilván, hogy akkor bekerültem a papságban, csak így tudtam elképzelni.
De ezt a szeretetet, ezt a közösséget, ezt nem csak a papsággal együtt, a papoknak egymással lehet megélni, hanem ez az a jó, hogyha ezt kifelé is, a hívek felé meg lehet élni.
Ez óriási kincs, ami az egyház szívében van, hogy amit mondtam a pünkösről, ott nem csak az apostolok voltak ott. És ezért például a fogal lelkiségben én nagyon rácsodálkoztam az elején, egy óriási lökést adott a pasztoráció, hogy miért foglalkozzak házasokkal. Mert házasságnak is egy nagy üzenet értéke van, ha az evangéliumot elkezdik élni. Házas pár kapcsolatában is, vagy ifjúság körében is. És hát a fogal mozgalomban mondjuk van a Mária Poli, ez a nyári találkozó, ott vegyes. Tehát ott vannak a házasok, a papok, a szerzetek, mindenki. Úgyhogy talán ez is egy élmény volt, hogy első ilyen találkozón, amit csak néztem és bámultam, és próbáltam, mint a száraz szívacs a vizet befogadni. Magdeburgban voltam, az NDK-s terület volt még akkor. Ezzel vettünk részt. És ökumenikus is volt, olyan értem, hogy voltak evangélikusok is. Emlékszem, egy csoportbeosztásba kerültem, ahol volt egy német, volt egy olasz, meg volt egy madagaszkári, aki csak ott tanult az egyetemen, NDK-ba, és tudtunk beszélgetni, hogy Krisztus evangélium milyen erős, és az egész találkozónak az üzenetét talán ott nagyon megérintett, és lendületet adott, hogy még jobban mélyedjek el ebbe a lelkiségbe.
Kedves hallgatóink, Balogh Gyula gyöngyös felsővárosi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett. A beszélgetést egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.